Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és a mai alkalmunk harmadik része a szemgyógyítóiról szól. És azért felolvassuk az igét, bár többször elhangzik, de nem baj, ha minél többször hangzik el itt a gyógyszer számunkra. Jelenések könyve harmadik fejezet, 18. versét olvasom. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Tehát a harmadik gyógyszerünk a szemgyógyító ír, és hogy miért van erre szükség, ugye ezt a 17. versben olvashatjuk, hogy Jézus úgy minősíti a végidő hívő népét, és úgy láttatja, hogy ő a beteg, a szánandó, a szegény, a vak és a mezítelen. Talán megdöbbentő a felsorolásban, hogy vaknak nevezi az Isten népének az utolsó nemzedékét, és az is elgondolkodtató, hogy vajon melyik súlyosabb állapot, mezítelennek lenni, szegénynek lenni, vagy vaknak lenni. Biztos ismertek vakokat, már ahogy évtizedek alatt megtanulnak ezzel együtt élni, de ha mondjuk mi elveszítenénk a látásunkat, fizikai vakságról beszélek, ugye ez azért megrendülnénk ezen. Éppen tegnap hallgattam Reisinger Jánost egy előadáson Munkácsi Mihályról, és ugye 8 éves korában, vagy nem tudom, 10 éves korában, mikor veszítette el 8 évre a látását, Munkácsi Mihály is, a festő, és 8 év után visszatért a látása. Tehát vannak ilyen csodák, hogy egy időre valaki teljesen nem lát, és utána látni fog. Most feltenném azt a kérdést, hogy nem félelmetes ez az állapot, hogy vaknak nevezi Laodicea népét. Ugye nem elsősorban fizikailag vak, és nem is egyáltalán nem fizikai vakságról van itt szó, hanem lelki vakságról. De vajon nem súlyosabb-e a lelki vakság, mint a fizikai vakság? Picit maradjunk a fizikai látás elvesztésénél, hogy az is félelmetes tud lenni. Gondoljuk el, hogy úgy járni kellni, hogy nem tudjuk éppen, hogy az utcán milyen akadályokba ütközünk, vagy most éppen Veszprémbe átalakítják a főteret, és ott láttam egy vakembert, aki ilyen nagy buckákon keresztül, ott a feltúrt nagy utakon keresztül kellett volna a fehér botjával menni tovább, hogy egész eddig szépen tudott menni, és most olyan akadályba ütközött, ami ugye évtizedeken keresztül nem volt, és nem tudta, hogy ezeket a hatalmas halomhegyeket hogy kerülje ki. Nagyon szánalmas volt látni ezt. De legalább ilyen szánalmas és nagyon szomorú látvány lehet a lelki vakság is. És ahogy így gondolkodtam ezen a vakságon, úgy elgondolkodtam azon, hogy a legnagyobb baj nem is az, hogy lelkileg vakok vagyunk, hanem Jézus azt mondja, hogy te nem tudod, hogy vak vagy. Mintha azt mondanánk, hogy mi úgy járunk elünk és úgy élünk a hívő életünket, mintha látnánk. Tehát az is szomorú lenne, hogyha úgy járkálnánk vakok, mintha látnánk, szüntem neki menni, nem vigyáznánk, és egymásnak mindig neki mennénk, vagy a szakadékba mennénk. Tehát ha valaki a vakságával nem számol, és csak úgy menne, hát az ugye milyen súlyos helyzetekbe kerülhet. Mi pedig úgy élünk itt a laodiceai gyülekezetben, a laodiceai állapotban, a gyülekezetben is egymással, hogy szüntelenül neki megyünk egymásnak. Mondhatnánk, lelkileg olyan vakságban vagyunk, hogy gyakorlatilag sokat koccanunk, sokat bukdácsolunk, mert nem akarjuk elfogadni azt sem, hogy vakok vagyunk. Tehát talán így összegezhetném ennek a vakságnak a súlyosságát így a bevezető részben, hogy Jézus azt példabeszédek könyvben olvashatjuk, hogy ha nincs mennyei látás, ugye elvadul a nép. Tehát akkor eldurvulnak, elvadulhatnak a dolgok, ha nincs látás. Aztán azt is olvashatjuk így a vakságról, több kijelentés van a Szentírásban. mikor példabeszédekről, példázatokról beszélt Jézus, először így vezette be őket, hogy, hogy ez, ez a nép ugye szemeivel nem lát, füleivel nem hall, szívükkel nem értenek, hogy meg ne térjenek. Szemeikkel nem lát. Eljuthat oda egy nép, és eljutott oda is a zsidó nép, hogy szinte szemeivel sem látott. Lelkileg nem látta meg Krisztus. Nem volt érzéke ahhoz, hogy Krisztus megértse a küldetését és befogadja. Máté Evangélium a 6. fejezet 22. és 23. versében is azt olvashatjuk, hogy a test lámpása a szem. Azért, ha te szemed világos, akkor a te egész tested tiszta lesz. De ha a te szemed sötét, akkor a te egész tested sötét lesz. Micsoda kép ez is. Ugye a lelki látásod, ha megromlik, akkor az egész lényed megromlik, és az egész lényedet képes az ördög befolyásolni. De azt mondja, hogy ha benned lévő világosság sötétség lesz, mekkora akkor a sötétség? Tehát valami nagyon érzékeny dolog a lelki felfogó képesség, a lelki látás. Mondhatni azt, hogy minden más problémánkat megelőzi, a mezítelenségünk rútságát sem látjuk meg, ha vakok vagyunk, és a szegénységünket, meg a hitetlen vagy szegény állapotunkat, a tűzben megpróbált arany hiányát sem veszük észre, hogyha lelki felfogó képességünk erre nincs ráhangolódva, hogy ez probléma. Hogy ilyen szegények vagyunk, ilyen betegek vagyunk. Tehát nincs ehhez lelki felfogó képességünk, antennánk sem, és ez okozza súlyos problémáját a laodiceai állapotnak. Maga Jézus megjegyezte János Evangélium a 9. fejezetében, ugye amikor kizárták a vakon szülöttet, miután Jézust megvallotta, azt mondta ugye a farizeusokra, miután kirekesztették ezt a beteg embert, aki meggyógyult, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Jézus a vakságról, a lelki felfogó képességről mondta a legsúlyosabb mondatokat, még hogyha vakok is volnánk, még hogyha elismernénk magunkról, hogy nem látunk tisztán, az is jobb állapot lenne, mint hogy azt mondjátok, hogy ismeritek az igazságot és követitek, közben pedig velem szembe mentek. Nem tudom, sikerült egy picit azt elmélyíteni, hogy talán az összes betegségünk közül, talán a lelki vakság, amikor nem hisszük el, hogy vakok vagyunk, ez az egyik legsúlyosabb állapota a laodiceai népnek. És erre mondja Jézus, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy megkend a te szemeidet, hogy láss. És most úgy kicsit én is elcsodálkozva teszem fel a kérdést, és szeretném, ha ti is rácsodálkoznátok arra, hogy hát nem mi vagyunk a szemgyógyító ír, ugye az ige. A Zsoltárok is azt mondja, hogy az Isten parancsolatai, mely megvilágosítják a szemeket. Meg hogy az Isten beszéde, mely a sötét helyen világító szövétnek, vagy mint az éles kard, ami megítéli a szívnek gondolatait, és a gondolatok mienségét. Tehát ismerjük ezeket az igéket. Mi vagyunk az Isten népe, aki azt mondja magáról, hogy a leginkább ismeri az Isten beszédét. Aki azt mondja magáról, hogy a leginkább tisztában van azzal, hogy mi az Isten szava, mi az Isten akarata a végidőben, mi az Isten teljes akarata, mi az evangélium, és Jézus második eljöveteléről neki kell hirdetni a végső nagy üzenetet. Mondhatnánk, hogy mi az ige népe vagyunk. És Jézus azt mondja rájuk, hogy vakok vagytok, de olyan vakok vagytok, hogy ezt nem is tudjátok, hogy vakok vagytok. Közben pedig azt mondják, hogy ők mindent tudnak. Mi az igéből, mi a szentírásból, talán sokkal jobban mindent el tudunk magyarázni, mint bármelyik egyház, bármelyik közösség. Akkor itt valami nagy probléma van, hogy miközben nagyon sok igét ismerünk, nagyon sok ige ismeretünk van, közben a szemgyógyító ír, és ez lenne az ige, a szemgyógyító ír, mégsem vagyunk teljesen a látás birtokában. Mi lehet itt a probléma? Szeretnék nektek felidézni először is a Jézus életéből 273. oldalról egy pár gondolatot, hogy hogyan kerülhet valaki a vakság állapotába. Hogyan juthatunk bele abba az állapotba, hogy nem látjuk igazán magunkat sem, nem látjuk az Isten vezetését sem, ahogy itt János is erről szólt az ige hirdetésében, hogy szinte nem is ismerjük az Istent, és ezért nem bízunk benne. Vagy talán ismerjük az igét, csak nem jól ismerjük, mert Krisztus nélkül ismerjük, ahogy Márti is mondta. És Ellen White, amikor egyik történetben arról ír, hogy a farizeusok Belzebub általi gyógyításnak tekintették Jézus csodáit, akkor ehhez a következő megjegyzést fűzi. Hogyan juthat valaki a vakság állapotába? Tehát hogyan lehet, hogy Laodicea népe vak, miközben hatalmas igazságok, igeismeret birtokában van? Azt írja, nem Isten vakítja meg az emberek szemét, nem ő keményíti meg a szívüket. Világosságot küld nekik, hogy belássák tévedéseiket, és biztonságos ösvényen vezethesse őket. E világosság elvetése miatt vakul meg a szem, és keményedik meg a szív. A folyamat gyakran fokozatos és szinte észrevehetetlen. Isten szavából, szolgái által, vagy lelkének közvetlen tevékenysége révén kapjuk a világosságot, de ha egyetlen fénysugarát is figyelmen kívül hagyjuk, a lelki felfogás részlegesen eltompul, és a világosság következő megnyilatkozását már kevésbé érzékeljük. Így növekszik a sötétség, míg végül az éj sötétje telepszik a lélekre. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Meg voltak győződve arról, hogy Jézus Krisztust isteni erő kíséri, de hogy visszautasíthassák az igazságot, a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonították. És miután elvetették őt, megalázó lett volna számukra messiásként elfogadni. Miután a hitetlenség ösvényére léptek, túl büszkék voltak ahhoz, hogy beismerjék tévedésüket. És ezért tulajdonították Sátán munkájának a Szentlélek munkáját. És azt olvashatjuk ebben a részletben, hogy hiába olvassuk a Szentírást, ha nem vonatkoztatjuk magunkra. Hiába ismerjük az igét, hogyha nem fogadjuk be az igét önmagunkra nézve. És a szemgyógyító ír, ugye mindannyian tudhatjuk, hogy tehát az a Szentírás az ige. De valahol az igéhez való viszonyunkkal lehet a probléma, és az ige befogadásával lehet a probléma, az ige tudása, mennyisége önmagában kevés. Sőt, ami baj, itt van a nagy ellentmondás, hogy van egy hatalmas igazság mennyiség birtoka, vagy egy elméleti ismeret tudása, ugye? Tehát gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát óriási ismeretekkel rendelkezünk, és a Laodiceai levélről is sok mindent tudunk elmondani, és az egész Szentírásról, de valahol mégsem tudja az ember ezt teljesen magára vonatkoztatni, vagy valahogy mégsem tud gyógyító ható erőként, orvosságként az ige az életünkben hatni. Tehát, és miért nem? Tehát miért nem? Egyszerűen azért, mert ilyen problémák lehetnek, hogy világosságot küld, tehát nem is, tehát mondhatni azt, hogy Laodicea népe, majdnem csak azt mondja, olyan mértékben talán nem, mint a farizeusok elmentek, de bárki ide is juthat, hogy elindulhat azon az úton, hogy megkeményíti a szívüket az ige ismeret is. Mert világosságot küld nekik, hogy belássák tévedéseiket, és biztonság, hogy biztonságos ösvényen vezethesse őket, de világosság elvetése miatt vakul meg a szem. Tehát valahol az igazságot, mintha elvetné az Isten népe, és ez mindig homályosítja a látását. Mert az igét elméletben, meg ismeretben, meg száraz tudásanyagként kezeli, és aztán ezt ugye nagyon jól próbálja másoknak elmondani, de önmagára nem vonatkoztatja, és nem látja be a tévedéseit. Fokozatosan, és ez a folyamat, ez is döbbenetes, tehát hogy a vakság nem hirtelen telepszik az emberre, ez nem így van, hanem fokozatosan és szinte észrevehetetlen ez a folyamat, ahogy elvakul és megvakul a szem. Azt mondja, akkor is megtörténik ez, hogyha Isten szavából szolgái által vagy lelkének közvetlen tevékenysége révén kapjuk a világosságot, de ha egyetlen fénysugarát is figyelmen kívül hagyjuk, a lelki felfogás részlegesen eltompul, és a világosság következő megnyilatkozását már kevésbé érzékeljük. Így növekszik a sötétség, míg végül az éj sötétje telepszik a lélekre. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Nem egy kicsit rólunk van szó? Egy kicsit ilyen farizeus egyház, az adventista egyház, mint a farizeusok voltak, hogy nagy igazságok birtokosa volt, csak éppen figyelmen kívül hagyták a világosságnak minden sugarát, és a tévedéseiket, a hibáikat nem látták be, és nem változtattak a tévedéseiken. Túl büszkék voltak ahhoz, hogy belássák és beismerjék tévedésüket, és ezért a hitetlenség ösvényére léptek. Szóval bizonyos értelemben mondhatni azt, hogy nagyon veszélyes kétélű fegyver tényleg a Szentírás, mert amikor túl sok a tudás, és kevés az abból való életre, jellemünkre ható ereje, akkor ez egyre büszkébbé tehet bennünket, és ez egyre inkább keményedheti meg az ember szívét. Viszont, hogy mi lenne az igazi megoldás az igéhez való viszonyt illetően, a Szentlélek eljőre átok című könyvből szeretném felolvasni éppen a tegnapi reggeli dicséretet, erre éppen tegnap bukkantam rá. Így mondja Ellen White, az igazság hatékony, s ha engedelmeskedünk hatalmának, akkor elménket Krisztus képmására formálja át. A Krisztusban lévő igazság feléleszti a lelkiismeretet és átalakítja a gondolkodást, mert a Szentlélek hozza azt a szívbe. Amiről Márti is beszélt, hogy tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy azokban van, és nem veszitek észre, hogy mindezek rólam szólnak. Azt mondja, a Krisztusban lévő igazság feléleszti a lelkiismeretet, és átalakítja a gondolkodást, mert a Szentlélek hozza azt a szívbe. És utána írja azt, amiről most a laodiceai gyülekezetet minősíti, sokan vannak, akikben nincs meg a lelki ítélő képesség, mert csupán az ige betűit fogadják be Isten lelke nélkül, aki így nem tudja feléleszteni lelküket és megszentelni szívüket. Van olyan ember, aki tudja idézni az ószövetségi és újszövetségi igéket, talán ismeri is a parancsolatokat betéve, és Isten, ezt én tettem hozzá, és Isten igéjének ígéreteit is, de ha nem a Szentlélek viszi el szívébe az igazságokat, és isteni világosságával nem világítja meg elméjét, nem tud a sziklára esni és összezúzódni, mert a lelket csak ez az isteni eszköz tudja Istenhez kapcsolni. Tehát, hogyha nem a Szentlélek viszi bele a szívbe az igazságokat, az Isten világosságával, és nem világítja meg elméjét, nem tud a sziklára esni és összezúzódni. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna így arról mondani, hogy a vakság az nem úgy történik, úgy egyszer csak vak lesz az ember. Nem csak úgy lesz vak, hogy úgy megtörténik. Isten nem vakít meg bennünket, ugye? Az igét azért adja, hogy világosság, hogy lelki ítélő képességünk legyen. Hogy tisztán világosan lássuk az ösvényt, amin járnunk el, és önmagunkat is megismerjük. Ugye megítéli a szívnek és a velőknek és mindennek a gondolatait, és ketté választja a sötétséget a világosságtól. Tehát az igével való helytelen élés vakíthatja meg az ember szívét, és meg kell tanulnunk az igével való helyes élést. És talán egy történetre talán egy történetet szeretnék rámutatni, hogy hogyan végezhetünk önvizsgálatot egy bibliai történettel kapcsolatban. Egy példát, egy nagyon jól ismert példát szeretnék felidézni, és egy picit össze is függ a Laodicei levéllel ez a történet, és mindannyiunk előtt jól ismert történet ez Péter tagadása. Hát ha valakiről azt lehet mondani, hogy nem volt teljesen tiszta a lelki felfogó képessége, és hát neki ment mindennek, vagy önmagát kitette ilyen súlyos helyzetnek, hogy megtagadta Jézust, akkor azt rá lehet mondani, ugye akkor nem laodicei gyülekezet volt, de a laodicei állapot jellemezte, hogy nem tudta, hogy vak, és annyira hit magában, és annyira biztos volt magában, annyira magabiztos volt, hogy a laodicei egyház, hogy semmire nincs szükségem, mert én gazdag vagyok. Tehát Máté evangéliumából ezt a történetet röviden szeretném, hogyha megpróbálom összegezni, hogy nézzük meg, hogy mennyire vagyunk mi is a Péter állapotában. Én megmondom nektek úgy, ahogy van, nekem ez a téma, amit Jancsi kért, hogy ebben készüljek, azért áll a szívemhez közel, mert hát én teljesen tudok azonosulni ezzel a Péterrel. Sajnos. Tehát úgy értem, hogy ez a bukdácsoló Péter sajnos önmagamra ismertet. Abban az állapotában, ahogy ő szerette ugyan Jézus, de úgy emberileg sokszor. Úgyhogy hát ez egy ilyen őszinte megnyilatkozás volt, de én mindjárt feltenném nektek a kérdést, hogy ti nem ismertek-e időnként magatokra Péter apostolnak ebben a viselkedésében, és ha még mondjuk így nyíltan nem is jutottunk még oda el, hogy megtagadjuk Jézust, de bizonyos dolgokban esetleg mi is belecsúszhatunk dolgokba. A Máté evangélium a 26. fejezet 31. verséből szeretném felidézni nektek azt, hogy ez a vakság mit jelentett. A vakságnak milyen állapotában volt Péter apostol, és Jézus hogyan gyógyította ki őt ebből a vakságból egy óra alatt. Már bocsánat, hogy így mondom, körülbelül vagy egy fél óra alatt, mennyi idő telhetett el, amíg elmentek a Getsemáné kertből, és Péter visszament a Getsemáné kertben, nem tudom. De hát egyébként Péter pedig ugye eléggé magabízó volt, és önismeret hiányában rendelkezett úgy általában a megnyilatkozásaiból, ezt látjuk. Azt mondta a 31. verstől Jézus az összes tanítványnak, hogy akkor mondta nékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. És föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanék Jézus, bizony-bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Jézus figyelmeztette a tanítványokat, hogy olyan nagy megaláztatásban lesz része, úgy meg fogják alázni, és olyanokat fognak vele tenni az elkövetkezendő órában, mondta a Getsemáné kert előtt, hogy ők meg fognak ezen botránkozni. Tehát meg fognak rendülni ezen a magatartáson, hogy Jézussal ahogy viselkednek, és hogy Jézus ezt engedi, hogy szinte azt mondhatni, hogy csalódni fogtok bennem. Mondta Jézus, nagyot fogtok bennem csalódni, sőt, még kételkedni is fogtok bennem, hogy hát hogy engedhetem én ezt meg magamnak, meg mi történik itt tulajdonképpen velem majd, amikor a főpap udvarától kezdve egészen a keresztig jutok. Péter erre, amikor Jézus ezt mondta, ezt mondta neki, hogy hát, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Két szót szeretnék kiemelni ebből a mondatából Péternek. Én soha. Ők lehet, én soha. A vakságnak az egyik tünete, a lelki vakságnak az egyik tünete, hogy, hogy én soha, én ilyet nem lennék képes megtenni. Szoktunk néha ilyet mondani, hogy hát jó, az a testvérem ilyet tett, paráznaság, vagy nem tudom, vagy indulatba jött, vagy különböző hibákat vettem észre nála, de én ilyet soha nem tennék. Ez a soha kifejezés, ez sokat kifejez a Péter vakságából. Én jót képzelek magamról, és csak jót képzelek magamról. Már úgy értem, hogy ilyen fontos dolgokban, hogy Jézus nem fogom megtagadni. Akit én szeretek, én azt mindig szeretni fogom, és a legnehezebb helyzetekben is mindig vele leszek. Még ez is benne van, különösebb probléma azért nincs velem, alapvetően én nem vagyok rossz hívő, én bizonyos dolgokat nem fogok soha megtenni. Lehet, hogy mások ezt megteszik, lehet, hogy mások ilyenek, de én nem. A tanítványok lehet, hogy megteszik, én soha. Ebben a mondatban, ebben a kijelentésben benne van az is, amit itt már többször, vagy legalábbis egy idézetből elhangzott, hogy a laodiceai levél az nem biztos, hogy rám is vonatkozik. Sok mindenkire vonatkozhat, meg is ismerek testvéreket, akik ilyen állapotban vannak, különösen prédikátorbetegség, hogy a gyülekezetet ugye laodiceai hát állapotúnak nevezi, hogy nem dolgoznak a testvérek, vagy nem úgy élnek, nem úgy hisznek, ahogy egy prédikátor ezt szeretné, de tulajdonképpen minden prédikátornak is felelőssége van ebben. Mondhatni azt, hogy egyedül én valahogy külön vagyok a többinél. Micsoda vakság ez? Vagy vannak olyan tulajdonságaim, tehát olyan bűnök, amiket én nem követnék el, lehet, hogy ő elköveti. Péter azért nem gondolta volna magáról, hogy ezt meg fogja tenni. És sok mindent nem gondolunk magunkról, hogy meg tudnánk tenni. Majd a végidőben talán, de már most is, ha Jóisten vizsgáztat bennünket, sok mindenben, hogy mire vagyunk képesek, meg mire nem vagyunk képesek, nem? A végidőben, amikor esetleg üldözések, gúnyolódások, szenvedések járnak a Krisztus mellett járással és követésével, nem tudjuk, hogy majd nem csúszhatunk-e bele abba a hibába, amit Péter itt elkövetett. Jézus azonban szeretettel figyelmezteti, hogy bizony-bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Ez még súlyosabb. Szóval itt még mondhatni azt, hogy Péter rálicitál az előző mondatára, ők megtagadnak, én nem, de ha halnom is kellene, érted, én még meg is halnék, érted. Tehát túlfokozza már szinte mártírt csinál magából Péter, hogy ő mennyire szereti a mestert. Különleges pszichológiai helyzet ez, és lélektani helyzet, hogy az emberben mi van, és mit mond. Különleges az, kedves gyülekezet, amit nagyon sokszor olvasunk itt is, ott is, hogy az embernek van egy képe, amit kifelé mutat, és van egy olyan elképzelés, amit úgy szeretnénk magunkról elfogadtatni az emberekkel. De hogy mi igazából milyenek vagyunk, azzal viszont nem állunk szívesen szóba. Nem úgy vagyunk, hogy szeretünk szerepet játszani, szeretünk jó hívőknek látszani, szeretünk kialakítani egy képet, amit szeretnénk, hogy az emberek elfogadjanak, és gyakran el is hisszük, hogy mi olyanok vagyunk. Pedig a valóságot azt csak talán mi látjuk, vagy még mi sem. Mi sem látjuk, azt igazából Krisztus látja. A következő probléma, amit itt Péternél látunk, ugye, hogy utána nem is foglalkozik ezzel, Jézus azt mondja, hogy nem meg fogsz tagadni. Most, hogyha valaki ezt mondja ránk, hogy ilyen súlyos bűnben vagyunk, ha valaki azt mondja rá, hogy képesek lennénk ilyet elkövetni, arra arra mit mondanánk, arra, hogy viszonyulnánk? Én úgy érzem, hogy itt érünk el arra a pontra, hogy sokszor valamit mondanak nekünk, amit még mi sem hiszünk el magunkról, és azon megsértődünk. Pedig kívülről nagyon is igaz lehet. Nagyon is igaz lehet, hogy ilyen vagy, még óvatosan is mondják néha, vagy nem merik mondani, de ha mondják, akkor nem hisszük el, visszautasítjuk. De valahogy ez az igazság. Elhisszük, hogy a laodiceai levél ránk vonatkozik? Most komolyan gondolkodjunk el ezen. Mi úgy gondoljuk magunkról, hogy annyira betegek vagyunk, annyira szegények vagyunk lelkileg, annyira vakok vagyunk, lelkileg vakok vagyunk. Ezt komolyan el tudjuk fogadni, el tudjuk hinni. Szerintem teljesen azért nem vagyunk tisztában ezzel. Különösen akkor látszik ez, amikor konkrétan rámutatnak arra, hogy testvérem, most helytelenül cselekedtél. Most valami olyat láttam meg nálad, hogy indulatos voltál, önző voltál, irigy voltál, anyagias voltál, nem tudom, hazug voltál, mellé beszéltél, nem mondtál igazat. Mit szoktunk tenni ekkor? Azt, amit Józsué tett, amikor Sátán vádolta őt, és most nem is Sátán vágyára, csak hallgatott. Mondta, hogy itt a szennyes ruha is jó. Nem, azt szoktuk tenni, hogy akkor mindent elmondunk, hogy miért tettük, miért. Tehát védekezünk, és vagy megsértődünk. Péter apostol is megsértődött. Hiába mondják az igazságot, Laodicea népének, ha az ige mondja jó, abból olvasom, azt el tudom fogadni, mert az nem egy olyan személyes fájdalom, az csak én látom. De ha kívülről valaki mondja ránk, hogy milyenek vagyunk, akkor azon megsértődünk. Pedig az igével összhangban mondhatja. Minap vettem egy ilyen könyvet, mert maga a cím is megtetszett, hogy kikapcsolta ki az agyam, hogyan változtassuk meg gondolkozásmódunkat. És hát nem egy remek mű, de vannak jó gondolatok benne. Többek között egy mondat megdöbbentően rávilágított egy problémára, egy általános emberi problémára, ami így szól. Mindannyiunk betegsége ez. Lehet, hogy a világ összes bizonyítéka, tudományos eredménye és meggyőző érve a rendelkezésünkre áll, de ha az agyunk limbikus rendszere, amely az érzelmi központunk, nem engedi, hogy valamit igaznak tartsunk, nem leszünk képesek elhinni. Lehet, hogy az összes bizonyíték rendelkezésre áll, és minden tény azt igazolja, hogy ez az igazság. De ha agyunk érzelmi központja nem engedi, hogy valamit igaznak tartsunk, nem leszünk képesek elhinni. Ilyen volt Péter is. Tehát azt mondta neki Jézus, hogy Jézus nem beszélt mellé, eddig mindig igazat mondott. És Péter is gondolhatott arra, hogy hát ezen el kéne gondolkodni, Jézus valamit mondott velem kapcsolatban, eddig mindig bejött, és mindig igaza volt. Most ezen miért nem gondolkodott el Péter? Hát ismeritek a Jézus élete című könyvből, hogy úgy érezte, hogy bántani akarja Jézus Pétert. Úgy érezte Péter, hogy Jézus bántani akarja őt. És ezen megbántódott, és megmaradt önigazultságában. Tehát amikor az igazság érinti az embert, akár az igén keresztül, akár embereken, testvéreinken keresztül, vagy a lelkiismeretünkön keresztül is sokszor csak úgy magunkba, akkor vajon mennyire fogadjuk azt Istentől jövőnek, és mennyire következik abból az önvizsgálat és az elgondolkodás. Természetesen Jézus látta ezt, hogy Péter visszafordíthatatlan ezen az úton elindult. Döbbenetes egyébként, amit utána láthatunk Péternél, hogy mi hozta elő belőle a tagadást. Ez egy külön döbbenetes lélektani törvényszerűség. Hát ő nem úgy ment oda, hogy meg fogja tagadni Jézust, de nem úgy ment oda, mint János, János tényleg Jézus közelébe akart lenni, és nem akart elvegyülni a tömegben. Péter pedig egy szerepet játszott a főpap udvarában, hogy elvegyül a tömegbe, és mint aki ott sincs, csak ott a kíváncsiskodók meg a többi ember között ott el lesz. És arra nem számított, hogy a tűz megvilágítja az arcát, ott az esti kertben lévő, udvarban lévő tűz. Arra nem számított, hogy majd megkérdezi ő tőle valaki, hogy vajon te is közül-e való vagy-e? Arra nem számított, hogy ő majd szerepeket fog ott alakítani, és úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne Jézushoz, mert még nem tudja fölvállalni őt. Ebben a helyzetében nem tudja Jézust felvállalni. Tehát a szívében elrejtett elemeket, hogy így mondja Ellen White, a körülmények hozták felszínre. Tehát a vak ember nem látja, az első az, hogy magabiztos, hogy én csak jót tudok tenni, soha meg nem teszem. A másik viszont képes lenne, de én nem. Magát másokkal összehasonlítva jobbnak tartja magát. A harmadik, hogy a feddésre megsértődik, tehát a vakságnak a tünetei ezek, a feddésre megsértődik, érzelmileg fogadja. Az ötödik pedig hagyja magát sodródni, és úgy megy bele helyzetekbe, olyan helyzetekbe keveredik bele, amiben szinte nem is ő cselekszik, hanem a körülmények, a belső természete, a természete viszi őt, és a természete reagál mindenre a belső, önző indítékai szerint cselekszik a körülmények szerint. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy nem történik meg időnként velünk is ez a vakság, hogy a körülmények és a különféle helyzetek hozzák elő a természetünkből azokat elő, amiket nem is gondoltunk, hogy bennünk van. Egy kis gyávaság, egy kis alamusziság, egy kis urhatnám kodás, egy kis, de a körülmények ezt váltják ki belőlünk. És döbbenetes, hogy Péter sokáig föl se ócsúdott ebből az állapotból. Tehát ez mind a vakságnak, mind a lelki felfogó képesség hiányának a következménye. Az én soha, az ők ellenben igen, a megsértődés, tehát most mondom, hogy mitől lehetünk lelkileg vakok, és akkor, hogy sodródunk a körülményekkel, természetünk szerint reagálunk, a körülmények játékszerei vagyunk sokszor. Emberi körülmények, helyzetek játékszerei. És nem tudjuk helyzeteket az Isten lelke és az Isten világossága szerint reagálni, és arra helyes válaszokat adni. És szerintem, hogy ahogy most mondom, ez a péteri történet teljesen magunkra ismertethet minket, hogy ha most ne egy ilyen súlyos vakságról beszélünk, csak ilyen apró tünetekről, hogy magabízás, büszkeség, sértődékenység, visszautasítása a fájdalmas igazságoknak, és itt már mindjárt ott vagyunk, hogy nem is ismerjük magunkat. És végül azért, ahogy az evangélium is megcsendül ebből a történetből, ugye azt látjuk, hogy Lukács evangélium a 22. fejezetéből, hogy ez az ember azért Péter apostol tudott önismeretre jutni, és hatott rá a gyógyszer, a szemgyógyító ír. Lukács evangélium a 22. fejezetéből olvashatjuk, hogy mi segített neki végül is igazán önismeretre jutni. Lukács evangélium a 22. fejezetéből ez a pár vers, amit jól ismertek, ugye azt mondja Péter, hogy ember, nem tudom, mit mondasz, és azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas, és hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezik Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És tehát az Úr rátekintett Péterre, és Péter is rátekintett Jézusra, és megemlékezett az ő szaváról, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén Péter keservesen sírt. Végül is a szemgyógyító ír hatott rá. A beszéd, a figyelmeztetés nem hatott. Egy valami hatott végül. Abban a helyzetben, amiben Péter volt, összetalálkozott a tekintete Jézussal, és Jézusban felismerte a szánakozó, szerető, irgalmas megváltót. Hát ez segített Péternek. Ez segített Péternek, hogy egy pillanat alatt valahogy összeállt a kép a fejében, hogy már megint becsaptam magam, megint micsoda sötétségbe jutottam, mint már előzőleg sajnos ugye a magabizása miatt történhettek. Ilyen súlyos nem. Ennyire súlyos nem. Talán itt fogalmaznám meg azt így záró gondolatokként, nagyon eljárt az idő, hogy az igazi gyógyulást, én azt gondolom, hogy sokszor az ige önmagában nem tudja meghozni, az igazi gyógyulást az igével együtt a szemgyógyító ír úgy hat, hogy Krisztussal, Krisztus szánakozó szeretetével találkozik az ember, abban az elveszett és bukott állapotában az ember, amiben éppen a körülmények sodorták. Én azt gondolom, hogy a laodiceai üzenetben a szemgyógyító írként Krisztust is azonosíthatjuk, magát Krisztust, aki felismerteti velünk az ő szeretetét, jóságát a legsötétebb és legmélyebb helyzeteinkben is. És ezt őszintén megbánjuk és meglátjuk, hogy ezek vagyunk. Az a Krisztus, akiről azt mondja János apostol, hogy ő hű és igaz, hogy megbocsássa minden bűnünket, és meggyógyítson minden betegségünkből. Egyedül a szeretet tud bennünket tényleg teljesen megtisztítani, amikor valóságosan találkozunk ezzel a szeretettel. Jézus nem azért mondta neki, hogy ilyen vagy olyan vagy, hogy összetörje, nem azért mondta neki, hogy meg fogsz tagadni, hogy ezzel valami sötét lénynek állítsa be. Jézus, amikor a bűneinket megláttatja velünk, és meg akarja láttatni velünk, akkor ezzel nem depresszióba vagy valami csüggett állapotba akar vinni, hogy itt beszélgettünk, hogy azért ez nekünk fáj, hanem igazán ezen keresztül szeretne bennünket megismertetni az ő irgalmával, szeretetével. És Péternek ez hatott. Péterre ez hatott igazán. Az a mester, aki ott ütlegeléseket kap, akit ott megaláznak, meggyaláznak, az annak közben is arra van gondja, hogy Pétert hogyan gyógyítsa ki az önigazultságból, a vakságából. És úgy érdemes azon elgondolkodni, hogy amikor mi elesünk, sokszor vádoljuk magunkat, és gyötrődünk a bűneink miatt. De talán éppen azt kellene tenni, és egy különleges történet ez, hogy rátekinteni Jézusra, hogy ő vajon hogy lát bennünket akkor, amikor elestünk. Úgy láthat, mint Pétert. Szeretet teljesen csak ránk tekint, hogy látod? Én ezt megmondtam, hogy ilyen vagy. Na de nem maradsz ebben. És Péter tulajdonképpen az nagyon őszinte bűnbánata, nagyon őszinte megtérése hozta ki a vakságából. Amikor találkozott a tekintete Krisztussal, Krisztus nem azért akarja megmutatni a bűneinket, hogy összetörjön, hanem hogy magához közelebb vonjon. És én úgy érzem, hogy sokszor leplezgetjük egymás előtt a bűneinket, vagy félünk attól, hogy megláttassék a bűnünk, még Isten előtt is. Pedig hát csak ezen keresztül van gyógyulás, hogyha meglátjuk, de meglátjuk közben a megváltó hatalmát, szeretetét is, amivel ki akar emelni és bűnbocsánatot akar adni. Így mondja Ellen White, ez lenne talán az utolsó mondat, hogy a megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívünket. Péter ezt tapasztalta meg. Egy másik fordítás így fordítja, hogy a megbocsátás túláradó szeretete meghódítja a szívünket. A megbocsátás túláradó szeretetében lehet igazán kigyógyulni a vakságból, és egyre tisztábban és jobban meglátni azt, hogy az Isten mennyire szeret és mennyire gyógyítani akar bennünket, így a szemgyógyító ír célba érhet, és mindehhez az igének is olyan személyes hatása lehet az életünkben, és kell, hogy legyen, hogy mi képesek legyünk a tévedésünket, a betegségünket meglátni az igén keresztül, az Isten szeretetének a fényében. Ne takargassuk, ne meneküljünk, ne hárítsunk, ahogy Péter hárított. És hogyha bele is kerültünk, akkor jött el a pillanat, hogy azzal a bűnünkkel őszintén szembenézünk, és azt a Isten megtisztító kegyelmét kérjük az életünkben. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy meg akarsz tisztítani bennünket a vakságunktól, és köszönjük, hogy ehhez adod a szemgyógyító írt, és meg akarod láttatni a szemgyógyító íron keresztül a te szeretetedet, jóságodat, és meg akarod mutatni az állapotunkat. Bocsáss meg, hogy mi ezt hárítjuk magunktól. Bocsáss meg, hogy a mi állapotunkkal nem kívánunk szembesülni. Mi félünk attól, hogy meglássuk igazán önmagunkat. Bocsáss meg, hogy takargatni szeretjük a mi bűneinket, magunk és mások előtt is. És aztán, amikor nyilvánvalóvá válik a mi bűnünk, akkor pedig el tudunk keseredni, és depressziósá válunk, és szégyenkezünk, mintha nem lennél irgalmas megváltónk. Kérünk, segíts bennünket, hogy meglássuk azt a szerető pillantást, amikor mi az állapotunkkal szembesülünk. Segíts, hogy amikor szembesítesz bennünket ezzel, akkor mi is szembesüljünk azzal, hogy nem elítélni akarsz, hanem meggyógyítani, hanem megszabadítani mindentől, ami rejtetten ott van az életünkben. És hogy ezáltal közelebb akarsz vonni magadhoz, és szüntelenül szeretnéd, hogy a mi életünk a te közelségedben és a te megtisztító kegyelmed, szereteted közelségébe teljen. Kérünk, segíts bennünket, hogy a bűneinkkel ne féljünk hozzád menni, ne féljük azt elismerni és megvallani. És hát, hogy valóban szívet tépő fájdalom hassát a szívünket, ahogy Pétert is tagadása után, hogy mi van benne, add Istenünk, hogy ezt a mi életünkből se akarjuk megspórolni, hogy fájdalmasan szembesüljünk a hibáinkkal, bűneinkkel, és közben azzal a szeretettel is, ahogy te ebből bennünket gyógyítani, ahogy megbocsátani és kiemelni akarsz. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.